Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, mert feltámadott. Jelentették az angyalok az asszonyoknak, és jelenti Isten igéje most nekünk is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 187. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 187. dicséretünk így kezdődik: e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Elfoglalva a 185. dicséretünket énekeljük. A 185. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk a feltámadásról szóló bibliai beszámolót Máté evangéliumának 28. fejezetéből, Máté evangéliumának 28. fejezetéből az első verstől kezdődően olvasom Isten igéjét, ahol ezeket találjuk megírva. A szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Ímé megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük ebben az órában hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy kegyelmedből ezen a mai napon is a te színed előtt örvendezhetünk azon a jó és drága híren, hogy a te fiad az Úr Jézus Krisztus a halálból feltámadott. Köszönjük te neked, ha ez a jó hír átjárja már a mi szívünket, és megvigasztal, megerősít bennünket életünknek napjaiban és eseményei között, de arra kérünk téged, hogyha ez a hír még mindig hidegen hagy bennünket, akkor engedd megértenünk ennek a jó üzenetnek életünkre vonatkozó erejét, tartalmát, hogy tőled megvigasztalt emberek lehessünk, akik tiszta, szent és igaz bizonyossággal élik meg életüket itt a földön, s tudják, hova tart az életük a halálon keresztül. Köszönjük a te igédet, amely világosság, s amely fénylik a sötétségben. Megvalljuk előtted, hogy a mi szívünkben olyan nagy káosz van sokszor, annyira nem tudunk helyén látni dolgokat, és olyan össze-vissza kuszálódottak sokszor a mi gondolataink magunkról, embertársainkról, s rólad, hogy nagy szükségünk van a te igaz világosságodra, amelyben majd minden a helyére kerülhet. Kérünk, hogy jöjj és ragyogjál közöttünk, most igéd által engedd, hogy azt szóljuk és azt meghalljuk, hogy azt mindannyian szívünkbe fogadhassuk. Örömmel, nyitottsággal és neked való engedelmességgel. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására A 202. dicséretünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük. A 202. dicséretünk első verse így kezdődik. Fő boldogságom tartom én ebben, hogy az Úr Jézus tudományát vallom. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 18. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor az asszonyok eltávoztak, ímé néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Kedves testvérek, tegnap is szólt az az üzenet közöttünk, amelyet ezen a mai Isten tiszteleten is megerősítünk, hogy Jézus Krisztusunk feltámadása bizonyítéka annak, hogy van élet a halál után. És ez azt jelenti, hogy nem a halál a végállomás, az élet végén. Jézus bizonyítékot hoz nekünk, amikor feltámad a halálból, mert ő az első, aki legyőzi a legyőzhetetlent. És a feltámadása számunkra azt is jelenti, hogy ő uralja nem csak azt az életet, amit mi itt a szemünkkel látunk, amit tapasztalunk, amiben élünk, hanem uralja a halált és az azt követő életet is. Ő életnek és halálnak fejedelme. A Biblia a halált, ami az ember számára nem legyőzhető, és az ember legnagyobb ellenfele, kihívása a földi életben, a Biblia a halált tehát a bűnhöz köti. A bűn következményeként jeleníti meg. A bűnt pedig a Biblia a továbbiakban az ördökhöz, a sátánhoz köti. A sátán nem más, mint az Isten elleni lázadó. Azt mondja a Szentírás, hogy a sátán, a bűn és a halál uralják az embert a bűneset óta. Mert az ördög a bűnesetben tulajdonképpen semmi más nem tett, mint lázadásába az embert is belecsábította. És így az ördög büntetése az ember büntetésévé is lett. Az ember a bűnesetben az ördöggel paktált, az ördöggel kötött szövetséget, S noha Isten jelezte, hogy ezzel a lázadók sorsára fog jutni, az ember mégis megtette, Isten ellen szegült, és ennek következményeivel szembesülünk most mi magunk is. Akik megszülettünk erre a földre, de ahogy tudatosodunk, megértjük azt, hogy egyszer meg kell halnunk, és ez ellen semmit sem tehetünk. Isten azonban tudjuk a teremtés történetből, hogy szerette és szereti az embert, és azt ígérte, és ezt Jézusban teljesítette is, hogy megtöri az ördög uralmát és hatalmát, és megment embereket a halálból. Jézus feltámadása azt bizonyítja előttünk, emberek előtt, hogy ő az, aki legyőzte az ördögöt, és legyőzte a halált, ő a messiás, a szabadító, és az egyetlen út és lehetőség arra, hogy az emberen ne a halál, a kárhozat és pokol győzedelmeskedjen, hanem átmenjünk a halálon keresztül az Isten országába, az életbe. Amikor Jézus ezt a sok ezer éven keresztül várt, hirdetett győzelmét megszerezte, akkor talán azt gondolhatnánk, az volna a helyes és jó dolog, ha ez a győzelem egyszer s mindenkorra kihirdettetne, az ördög pedig beismerve vereségét, csendben elmenne az ítéletre. De mégis azt látjuk, rögtön Jézus feltámadása után, hogy a legyőzött hatalom és ennek a hatalomnak a fullartárjai nem lecsendesülnek, nem elhallgattatnak leveretésük után, hanem sokkal inkább hangoskodnak, és ha lehet, még inkább hitetik az embert. És meg is kell ebből tanulnunk mindannyiunknak, nekünk azt, hogy az ördög olyan vesztes, aki mindaddig nem nyugszik, amíg végül Isten választottai ki nem ragadtatnak az ő kezéből. És akkor majd egyszer s mindenkorra megfosztatik a hatalmától, és az örök pusztulásba kerül, de amíg Isten terve végbe nem megy, addig hiába legyőzött ellenfél a halál és az ördög, ő nem nyugszik. És meg kell ezt mindannyiunknak szívünkben tanulni, és fontolni is, hogy az ördögöt nehogy bagatelizáljuk, és nehogy arra gondoljunk, hogy mivel Jézus legyőzte az ördögöt, ezért tőle félnünk nem kell, tartanunk nem kell, mert vesztes hatalom. Sok ember játszik az ördöggel, és sokszor még keresztjének is játszanak az ördöggel, azt gondolván Jézus győzött, és nekünk nincs mitől félnünk. De az ördög nem nyugszik mindaddig, amíg Isten választottai mind ki nem ragadtatnak a kezéből. És ez a folyamat a világban több ezer év óta zajlik, és mindaddig zajlani fog, amíg az utolsó választott is el nem vétetik az ördög hatalmából, és meg nem szabadítatik, és nekünk addig az ördögöt leírnunk nem szabad, és arra gondolnunk, hogy az ördöggel lehet játszadozni, nagy balgaság. A feltámadásnak és annak a kísérő jelenségeinek a tanúi lesznek a sírt őrző őrök. Valamiféle katonák ezek, leginkább Máté leírásából arra szabad nekünk gondolnunk, hogy zsoldos katonák ők. Tudjuk, hogy a főpapok elmennek Pilátushoz, és őt akarják megkérni arra, hogy állítasson oda őrséget Jézus sírjához, de ezt Pilátus megtagadja tőlük. Pilátus római helytartó volt, azonban olyan helytartó volt, aki a római légiók fölött nem rendelkezett. hogy mégis a hatalmát biztosítsa, tudjuk, hogy zsoldos hadsereget szervezett magának, és azokat a vérengzéseket és egyéb dolgokat, amelyeket véghez vitt, és amelyekről Biblia is említést tesz, ezekkel a mindenféle zsoldos katonáival végeztette el. Máté evangéliumából úgy tűnik nekünk, hogy Pilátus hivatalosan nem adott és nem rendelt oda a zsoldosai közül Jézus sírjához senkit, de mivel ezek zsoldos katonák voltak, pénzért dolgoztak, ezért feltehetőleg a főpapok tudtak közülük néhányakat megnyerni erre a szolgálatra, erre az alkalmi szolgálatra, hiszen ők maguk emlékeztek arra, hogy Jézus azt mondta, hogy harmadnapon fel fog támadni, és a főpapok ugyan nem hitték Jézus feltámadását, de arra gondoltak, nehogy az legyen, hogy a tanítványok elviszik Jézus testét a sírból, és utána majd azt híresztelik, hogy a mester feltámadt. A főpapok nem hittek a feltámadásba, ők azért küldik oda a katonákat, hogy őrizzék a sírt, nehogy Jézust onnan elrabolják. Ezek a zsoldos katonák nem voltak túl erkölcsös emberek, ezt ebből a történetből is láthatjuk, ebből a néhány leírt dologból, amit itt Máté följegyez. Nem voltak erkölcsös emberek, mindenféle elegy-belegy nép volt ez a világ és a római birodalom minden tájáról. Nem voltak erkölcsös emberek, mert a feladatukat nem látták el megfelelően. Később azt olvassuk, hogy azt mondják, és ezt kezdik el terjeszteni, hogy a tanítványok ellopták Jézus holttestét, amíg mi aludtunk. Kedves testvérek, hát azt hiszem, hogy az itt jelenlévő férfiaknak egy része volt katona, és tudja azt, hogy az őrségbe állított katona egyik legnagyobb vétsége az, ha elalszik. Hát azt nem azért állítják oda, hogy aludjon. Aludni otthon kell, a hálószobába. Amikor őrségbe megy az ember, akkor neki őrködnie kell. Fönt kell lenni. És micsoda erkölcs az, amelyben valaki zsoldért fölvállal egy feladatot, de az nem végzi el rendesen. Fölvállalják, hogy őrzik a sírt, és utána ezt terjesztik ők maguk, hogy mi, akik arra vállalkoztunk, hogy őrizzük a sírt, mi aludtunk az őrzés dolga helyett. De abban is láthatjuk, hogy micsoda erkölcsük volt ezeknek az embereknek, hogy pénzt fogadnak el a hazugságért cserébe. Megvehető emberek, akik pénzért arra is kaphatók voltak, hogy őrségbe álljanak három napot, de ennél tovább megyünk, arra is kaphatók voltak a pénzért, hogy maguk ellen valva a hazugságot terjesszenek el. Hát ilyen erkölcs az, ami Jézus korát is jellemzi, és mindjárt megláthatjuk ebből azt is, testvérek, hogy Jézus kora és a mi korunk között nem túl sok különbség van. Mert akiknek őrködnie kellene, sokszor ma azok alszanak. Akiknek az volna a dolguk, hogy ügyeljék, és az erkölcsöt építsék, akiknek az volna a dolguk sokszor, hogy a jóléten fáradozzanak, és a szegénység ellen küzdjenek, azok sokszor alszanak. És a maguk kis világába elmerülve, egy várándítással elintézik másoknak a sorsát. De az utóbbi években csak itt Magyarországon is hányszor hallhattunk arról, hogy emberek pénzért mindenre kaphatók. Telefonos dobozok mászkáltak jobbra-balra, meg viszkis dobozok, megtömve pénzzel, mert az ember a pénzért mindenre kapható. Ilyen a zsoldos, akinek az az értékrendje, hogy pénz legyen, és a többi nem érdekel. Nincs saját erkölcse, amihez tartaná magát, amiért fizetik, azt teszi. És sokszor sajnos ilyenek vagyunk mi is, amikor hitünket megtagadva, azt tesszük, amit ez a világ diktál, és Istenben kapott drága kincsünkre, sokszor egy várándítással a háttérbe szorítjuk, és azt mondjuk, hát most ezt kell csinálni, így kell beszélni, mert ilyen a közeg, ilyen a világ, most nem lehet úgy kereszténynek lenni, mint máskor. A feltámadás tanúi lettek ezek az emberek, találkoztak azzal az angyallal, amely elhengerítette a követ, de még ez a találkozás sem tudta megtörni az ő erkölcstelen, kemény szívüket. Azt olvassuk, hogy amikor megjelenik Isten angyala, és megnyílik a sír, akkor ők félelembe esnek, és így jegyzi Máté, hogy szinte holttá válnak. Ez azt jelenti, hogy lebénultak, és nem tudtak ellene semmit tenni. Valami hasonló jelenség ez, mint amit szintén lejegyez nekünk a Szentírás Jézus elfogatásakor, hogy oda jönnek ezek az őrök, hogy Jézust elfogják, és amikor Jézus azt mondja nekik, hogy itt vagyok, én vagyok, akkor ezek a fölfegyverkezett katonák a földre esnek. És aztán, amikor föltápászkodnak, és Jézus újra azt mondja nekik, hogy itt vagyok, akkor újra a földre esnek. Nem más ez, testvérek, mint Isten jelenléte, és nem más az ott az üres sírnál sem, mint a győztes Jézus megjelenése. És a szívünkbe kell fogadnunk azt, testvérek, hogy a győztes Jézus megjelenése az egy félelmetes dolog. Az egy félelmetes dolog. Tovább megyek, nem csak az őrök estek félelembe, hanem félelembe estek még azok is, akik Jézust szerették. De a két félelem között óriási különbség volt. Mert azt olvassuk, hogy itt az asszonyoknak azt mondja az angyal, hogy ti ne féljetek. És azt mondja nekik Jézus Krisztus később, békesség néktek. Azaz, azt a félelmüket, ami a szívükben megjelenik a feltámadott Jézussal való találkozás kapcsán, maga a feltámadott Jézus föloldja. De nem teszi ezt meg a katonákkal. Ő rajtuk ott marad a félelem és a rettenés. Ők lebénulnak, és mozdulni sem tudnak, miközben látják, hogy a sír megnyílik. Akarva akaratlanul tanúi lesznek a feltámadásnak, és ezt ők maguk nem is vitatják. Mert bármilyen erkölcstelen emberek voltak, később mégiscsak elmentek néhányan közülük a papokhoz, és azzal mentek oda, hogy megjelentsék, hogy a sír üres. Jézus feltámadt. Jézus feltámadt. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy mi hogyan készülünk Jézus Krisztus elé, és mi a mi gondolatunk a vele való találkozásról. Hogy fogunk mi elé állni? A balga ember nem csak az ördögöt bagatelizálja ebben a világban, hanem a balga ember Jézust is bagatelizálja. És miközben egyik oldalon nagyon sok ember játszik az ördöggel, azt gondolva, hogy legyőzött ellenség, aközben a másik oldalon nagyon sok keresztény sem veszi komolyan azt, hogy a feltámadott Jézus Krisztus élet és halál ura. Aki előtt félelemmel és rettegéssel kell véghez vinni a mi üdvösségünket, így tanítja nekünk a Szentírás. Aki nekünk nem játszópajtásunk, mert még az övé is, akik látták őt több évtizeden vagy több éven keresztül, amikor megjelent, félelembe estek. A tanítványa is. Újra és újra, s valahányszor találkozik velük Jézus, ő maga oldja fel ezt a félelmet, amikor azt mondja, békesség néktek. Kedves testvérek, mi hogy állunk oda ezelé a Jézus elé? Mi, akik bűnös és nyomorult emberek vagyunk, amikor a nevét a szájunkra vesszük, amikor segítségül hívjuk őt, komolyan vesszük-e azt, hogy ő élet és halál ura? Van-e bennünk rettenés, amikor a bűneinkkel megállunk ő előtte? Vagy csak könnyedén, játszi dolgokként valljuk meg előtte a mi nyomorúságunkat? Kedves testvérek, ne bagatelizáljuk Jézus személyét. Ő győzött. Sitvallásunkban azt mondjuk róla, ott ül az Atya Istennek jobbján. Uralkodik menyen és földön, poklon és síron, életen és halálon. És az, hogy mi hozzá mehetünk, nem azt jelenti, hogy őt emberré alacsonyíthatjuk. Igenis alázattal és félelemmel kell az ő színe elé járulnunk, és hitetlenül nem közeledhetünk ő hozzá. Amikor ezek a katonák mégis magukhoz térnek, akkor így olvassuk Máténál, hogy néhányan a főpapokhoz mennek. Nem mindenki közülük. Biztos voltak olyanok, akiknek ez egy olyan élmény lett, hogy el is mondták. Különben Máté nem tudta volna ezt lejegyezni, és ne felejtsük el, hogy az evangéliumok nem sokkal Jézus mennybe menetele után megszülettek, és ezt az emberek olvasták. És az evangéliumokban hiteltelen dolgok lettek volna leírva, maguk az olvasók tiltakoztak volna ez ellen, azok a kortársak, akik mindezeknek fültanúi vagy szemtanúi voltak. Ezek a katonák, vagy néhány zsoldos egész biztos, hogy elmondta ezt a dolgot, hogy mi történt ott kinn a sírnál embereknek, mert valahogy szabadulni akartak ettől a félelemtől. És a félelemtől sokszor az ember úgy tud megszabadulni, hogy elkezd róla beszélni, és nem tartja többé a szívébe, hanem valaki előtt kimondja. De mindannyiunknak volt olyan élménye, ami annyira meghatározó volt, egy találkozás, egy esemény, amiről az ember nem is hallgat, hanem amit ki mond másoknak. Így történhetett meg az, hogy ezek a katonák elmondták másoknak azt, hogy mit éltek át ott az üres sírnál. De voltak néhányan közöttük, akik elmentek a főpapokhoz, és megjelentik nekik a tényt. És noha Máté nem fogalmaz itten teljesen egyértelműen, de mégis szabad nekünk arra gondolni, hogy ezek a zsoldosok voltak annyira agyafúrt emberek, hogy ezek nem azért mentek oda, mert ők a pénzüket már megkapták a háromnapi szolgálatért. Nem azért mentek oda, mert őket ez az ügy teológiailag izgatta volna, hogy Jézus föltámadt, s jaj, mi lesz a főpapokkal, akik őt keresztre feszítették, hanem sokkal inkább szabad nekünk arra gondolni, hogy ezek azért mentek oda, hogy megzsarolják a főpapokat. Azzal akarták őket megzsarolni, hogy el fogjuk mondani az embereknek, hogy a názáreti tanító, akit ti keresztre feszítettetek, az kijött a sírból, az él. És érthető is, hogy a Jézust keresztre feszítő főpapok egyből összehívják a nagy tanácsot, tanácskoznak, és úgy döntenek, hogy sok pénzt adnak ezeknek az embereknek. Sok pénzt adnak ezeknek az embereknek, hogy ők terjesszék el azt a hazugságot, hogy Jézust az ő tanítványai lopták el a sírból. És mivel újra sok pénzt kapnak ezek a zsoldosok, hát miért ne terjesztenék el ezt a hírt? Nekik Jézus sem apjuk, sem anyjuk, belefér a jó pénzért való szolgálatba, hogy ezt terjesszék. Míg mi aludtunk, odajöttek az ő tanítványai is, ellopták az ő holttestét. És amikor ez a jelenet elénk tárul, kedves testvérek, akkor megdöbbenéssel vagyunk, mert a tanácsnak az összejövetele és az ő határozott hozataluk arról, hogy a katonákat megvesztegetik, hogy kifizetik őket, legyen úgy, ahogy ők akarják, világosan tükrözi nekünk a Jézus korabeli egyháznak a helyzetét. És ha valamikor szükség volt megváltásra, akkor Jézus idejében mindenképp, hiszen azok a főpapok és az a nagy tanács, akik a nép vezetői voltak, és akiknek az Isten országa rendjét kellett volna hirdetni, összejönnek, és arról egyeznek meg, hogy sok kenőpénzt adnak hazugságért cserébe. Azt gondolhatnánk, hogy az Isten egyházába ilyen dolgok nem történhetnek meg. De amikor visszanézünk az Ószövetség idejére, akkor azt látjuk, hogy ott is voltak ilyen szomorú események, és az egyház bizony ahelyett a küldetés helyett, amiben járnia kellene, időnként megtéved, és nem azt hirdeti, nem azt mondja, nem úgy dönt és nem úgy határoz, ahogyan arról neki Istentől parancsos felhatalmazása van. Milyen szomorú ez, amikor az egyház ugyanazt teszi, mint a világ. És amikor hivatalos döntés születik arról, hogy az emberek pénzét, amit odaadtak az Isten ügyére, ők megvesztegetésre fogják fölhasználni. Kedves testvéreim, az egyház is minden időben ki van téve az ördög és a sátán cselszövéseinek és támadásainak. És ne gondoljuk azt, ami egyházi emberek vagyunk, hogy minket az ördög nem vihet kísértésbe. És mivel egyházi emberek vagyunk, az egyházunkat képviseljük, és amit teszünk, az nem csak magánéleti dolog ebben a világban, hanem az bizony az egyházunkra nézve is üzenet. Jaj, milyen sok ember felejti el azt, hogy az egyházi élet az nem egy független élet a magánélettől. Hogy bizony, ha templomos ember vagyok, akkor nem úgy van ez, hogy vasárnap egyháztag vagyok, hétfőtől szombatig meg magánember, hanem mindenhol, ahol járok, képviselem az egyházamat, a gyülekezetemet, azt a közösséget, amelybe tartozom. És nem szabad naívnak lenni, az ördög mindenkit megkísért. És bennünket is arra akar újból és újból rávenni, hogy a lelkünket eladva, kiszolgáltatva, Isten ügyének, rendjének képviselete helyett olyan dolgokat tegyünk, mondjunk, ami a világban természetessé kezd lassan válni, de amire nekünk Istentől nem csak hogy parancsunk nincsen, hanem egyenesen tiltja azt nekünk. Isten segítsen meg bennünket, hogy ne jussunk soha ilyen állapotra egyházi emberek, és abban is segítsen meg, ha mégis ilyesmi volna az életünkben, abból igyekezünk kijönni a bűnbocsánat által gyorsasággal, mert egyszer s mindenkorra lelepleztetett az evangélium által azoknak az embereknek a családsága. És ma a világon, aki elolvassa ezt a néhány sort, megláthatja és megtudhatja annak a Jézus korabeli egyháznak a szégyen teljes állapotát. És senki nem gondol az Isten dicsőségére, hanem aki ezt elolvassa, legyint egyet, és azt mondja, mi különbség az egyház és a világ között. Hát ezek is csak azt csinálták, hát ezek se voltak jobbak. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy ilyen örökséget hagyjunk magunk után. És inkább legyünk mindenkor az ő tiszta, szent dolgainak képviselői és hirdetői, még akkor is, hogyha ezért bennünket bolondnak titulálnak az emberek. Erre van nekünk fölhatalmazásunk és parancsunk. Azok a jó pénzért mindent képesek tagadni, akik noha látták a feltámadást, mégsem hisznek benne, mert az életükben a pénz többet ér. Ugye látjuk, testvéreim, a feltámadás napjának és eseményeinek kapcsán az ördög őrjöngését. Az ördög még magával is meghasonlik, hiszen ő vette rá a főpapokat arra, hogy Jézust megöljék, és most újra ő veszi rá arra, hogy hazudjanak. De az ördög és az ő birodalma ezért is van halálra ítélve. Mert maga Jézus tanítja nekünk azt, hogy minden birodalom és minden hatalom megdől, amely magával meghasonlik. És ez nekünk reménységet ad, hogy az ördög, a hazugság atya, a hazugságaival magával is szembe kerülvén egyszer valóban megítéltetik, s elvétetik tőle a hatalom. Jézus győzött. De azt látjuk az evangélista leírásából, evangéliuma végén, mintha ez a győzelem nem lett volna elég. Mert úgy fejeződik be az evangélium, hogy elterjedt a zsidók között mind a mai napig ez a tévhit, hogy Jézus nem feltámadott, hanem a tanítványai ellopták az ő holttestét, és csak terjesztik róla azt, hogy ő él és feltámadott. De lássuk meg, erre mindig buzdítom a testvéreket, hogy az igét összefüggéseibe olvassuk és úgy vizsgálódjunk. Lássuk meg, mi Isten válasza az ördögnek erre a támadására. Mert noha vesztett, ő mégis őrjünk. De Jézus és Isten mégis győztes. Azt olvassuk az 1 Korintus 15-ben, az 5. verstől a 8. versig terjedő szakaszban, hogy Jézus az ő feltámadása után megjelent a tanítványoknak. És a zsidó törvények szerint két ember egybehangzó vallomása már elég tanúság tétel. Ezen a logikán haladva érvel Pál apostol Jézus Krisztus feltámadása mellett, és azt mondja, megjelent a tanítványoknak, többnek. Ők egybehangzóan állítják. Aztán azt mondja, így folytatja, megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre. Azaz volt Jézusnak olyan megjelenése a föltámadása után, amely egy nagy közösség előtt történt. Nem tudjuk, mi volt ez, mert nem jegyzik le az evangéliumok, de meg kellett, hogy történjen, mert Pál apostol sem írhatott olyat, amit az akkori kornak a kortársai nem igazoltak volna. Nem vetemedett Pál apostol olyan, hogy hazugságokat írjon le, mert az ő egész apostoli tekintélye futott volna zátonyra, ha bárki föláll és azt mondja, hogy Pál apostol, hát miket írogatsz te itt? Jézus a feltámadott megjelenik több mint 500 atyafinak egyszerre. És azt mondja Pál apostol, megjelenik az apostoloknak. És ebből a felsorolásból arra következtethetünk, hogy nem csak annak a 11-nek jelent meg Jézus, hanem másoknak is, akiket apostolokká tett. És végül azt mondja Pál apostol, megjelent ez a dicsőséges, feltámadott Jézus Krisztus nekem is. Nekem is. Én is tanúja vagyok, aki ezeket a sorokat jegyzem és írom. Kedves testvérek, ez az Isten válasza. Az ördög őrjöng, és el akarja hitetni az emberekkel, hogy Jézust ellopták, és az ő holtteste valahol máshol porlad, és erre a mi dicsőséges Jézusunk megjelenik. Nem egy embernek, nem kettőnek, hanem nagyon sokaknak. Ez az ő válasza. És van még egy válasza, ami Urunk Jézus Krisztusnak, amelyre mi magunk is várunk, és amelyet hirdettünk is néktek. Ez az ő válasza az, ami így szólt, ímé, eljövök hamar. Azaz, ami feltámadott és dicsőséges Jézus Krisztusunk, kedves testvérek, meg fog jelenni újólag. És azt mondja erről a jelenések könyve, hogy akkor minden szem meglátja őt. És vége lesz az ördög hitetésének, félrevezetésének, de tudnotok kell, hogy mi, akik élünk és hiszünk ő benne. Ha meg is rettenünk azon a napon, mert a dicsőséges Jézus Krisztus fog a mi szemünk előtt megjelenni, ő általa békességre fogunk jutni. Mert ahogy egykor azt hirdette a tanítványoknak, békesség néktek, hisszük, hogy úgy fogja jelenteni akkor is minden őt követőnek, és azoknak, akik feltámadtak a halálból, és az övéiként haltak meg, békesség néktek, ti ne féljetek. De nem rejti a Biblia véka alá azt, hogy azon a napon, amikor az ő dicsősége és ebben megjelenik, lesznek, akik félelembe esnek és rettegésbe, és azt mondják, hegyek essetek ránk, halmok rejtsetek el bennünket, de ebből a félelmükből nem fognak föloldatni. És az örökké valóságban, ebben a félelemben és reménytelenségben fogják tölteni azt az életet, amiről ma itt nem tudunk nektek bizonyítékokat adni, ha csak nem a mi feltámadott Jézus Krisztusunkat. Kedves testvéreim, erre a találkozásra mi mindannyian hivatalosak vagyunk, erre a találkozásra mi mindannyian oda fogunk parancsoltatni, akár akarjuk, akár nem. És mindannyian meg fogjuk látni Jézus Krisztust. Hívlak benneteket arra, hogy az ő feltámadásáról szóló bizonyságokat higgyétek el, és ne kételkedjetek ő benne. Hogy ne kelljen majd azok közé tartoznunk, akik félelemmel állnak meg előtte, és ebből a félelmükből nem oldatnak föl. Hanem higgyetek ő benne, mert akik ő benne hisznek, azok mind megtartatnak. És azoknak azt ígérte Jézus Krisztus, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Olyan helyet, ahol mindig velem lehettek. Isten segítsen meg bennünket. Most, amikor itt vannak az úrasztalán az ő jegyei, hogy kétségeinket félretegyük, és teljes életünkkel és szívünkkel magunkat nekiadjuk, kételkedés nélkül neki, a feltámadott Jézus Krisztusnak. Félelemmel és rettegéssel, hagyva, hogy ő maga oldozzon föl bennünket mindenféle félelmünkből. Amen. A 347. dicséretünk 5. versét énekeljük most, kedves testvéreim. A 347. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyék szentebben. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt mondtad a tanítványaidnak, az én békességemet adom néktek. És magasztalunk téged azért, mert ez egy valós és igaz ígéreted és cselekedeted. A téged félőknek valóban adod a te békességedet, amely azt munkálja bennünk, hogy noha félelemmel és rettegéssel járjuk életutunkat, mégis békességünk van benned, mert a te győzelmedbe avattál, hívtál meg bennünket kegyelmedből. És köszönjük neked, hogy a tőled nyert békesség azt jelenti számunkra, hogy nem kell félnünk a halál utáni haláltól, mert a halálon keresztül hozzád az életbe vagyunk hivatalosak. Kérünk téged, hogy ezt a te békességedet adjad meg mindannyiunk szívébe. Segítsél meg bennünket, hogy ezt a békességet másban ne keressük, hanem egyedül benned találjuk meg, és ha halljuk, hogy ez a békesség tőled nyerhető, akkor óvjál meg attól bennünket, hogy ennek az üzenetnek hátat fordítva tőled elpártoljunk, s más utakra induljunk. Köszönjük, hogy ma is szól és prédikáltatik közöttünk a te győzelmed, melynek tanúi voltak, és melynek hitáltal mi magunk is tanúi vagyunk ebben a világban, és ezért hirdetjük ezt. Áldunk és magasztalunk téged azért, Jézus Krisztus, hogy vissza fogsz jönni, és köszönjük, hogy egyszer megláthatunk majd téged, és azt is köszönjük, hogy a benned való hitáltal, a bűnbocsánatért, majd föloldatunk akkori félelmünkből és rettenésünkből. Légy nékünk segítségül, hogy ne maradjunk azok között, akik elvesznek, és az örök kárhozatban végzik, hanem a te kegyelmes közeledésedet megragadva ezen a mai napon is, hadd adjuk a mi szívünket, életünket te neked. Légy segítségül nékünk, és könyörülj meg rajtunk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk eme részét az úrvacsoraosztás előtt a 349. dicséretünk 5. versének éneklésével zárjuk be. Ha valaki nem kíván itt maradni úrvacsorai közösségünkbe, azt kérjük, hogy ezután a dicséret után induljon útra majd. A 349. dicséretünk 5. verse így kezdődik: Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadáson. Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében a 23. verssel kezdődőleg eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, hálákat adván vette a kenyeret, megtörte ezt mondván: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonló módon a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük néktek a mi Urunk Jézus Krisztus halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és az ő feltámadását, hiszen feltámadott a mi megigazulásunkért. Gyertek, jöjjünk most az ő színe elé, meghajtott fejjel imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, segíts meg bennünket, mert oly sokszor hívtunk téged komolytalanul segítségül, és kértünk tőled bűneinkre úgy bocsánatot, hogy azok fölött nem bánkódtunk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy amikor nevedet a szánkra vesszük, és szent jegyeidet magunkhoz vesszük, akkor meg ne csúfoljunk téged hitetlenségünkkel, és azzal, hogy nincs a mi szívünkben alázat, előtted való igaz leborulás, és a kegyelemnek kérése és várása. Könyörüljél meg rajtunk, és segítsél meg bennünket, hogy úgy tudjunk te reád nézni, mint győztes Úrra, aki uralkodsz mennyen és földön, és aki kész vagy kegyelmet adni a megtérő bűnösöknek. Könyörüljél rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy így a te asztalodhoz való jövetelünk hadd legyen szent, tiszta és igaz, olyan lelkületű, amelyben mi gyarló, nyomorult emberek a te kegyelmedet várva abból táplálkozunk, amit te adsz nekünk. Légy így nékünk segítségül, és könyörüljél meg rajtunk. Amen. Kedves testvéreim, jertek, valljuk meg most a mi hitünket, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt, közösen és fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Megvallottuk Isten előtt, hogy kegyelmére szorulunk, megvallottuk a mi hitünket, amellyel mégis hozzájövünk, és most egyházunk rendje és szokása szerint még arra kérlek benneteket, válaszoljatok azokra a kérdésekre igaz szívvel és hallható szóval, melyek elhangoznak közöttünk. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is gyarló, bűnösök, esendők vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik alázattal és bűnbánattal kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsora osztás alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket énekeljük. A 459-es dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk eképpen. Urunk, ez az asztal lelki módon köt bennünket össze te veled, és dicsőítünk azért a kegyelemért, amellyel magadhoz fogadsz bennünket. Arra kérünk téged, munkáld a mi szívünkben, hogy a te szereteted ne maradjon válasz nélkül bennünk, hanem ahogyan most ígértük is, hadd folyjék a mi életünk a te dicsőségedre, s hadd éljünk egyedül néked. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, megváltónkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 349. dicséretünk 6. versének éneklésével zárjuk. A 349. dicséretünk 6. versét énekeljük, amely így kezdődik. Istenséged megmutatád életedben, holtodban. Istenséged